Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense, a beszélgetést felvételről hallják 5:30-tól, tehát röviddel ezelőtt rögzítettük. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Az ukrán-amerikai és az amerikai-orosz, tehát a külön-külön tárgyalások után egy úgynevezett korlátozott tűzszünet körvonalazódik. Ez az energetikai, meg az egyéb infrastruktúrára vonatkozik. Mit lehet csinálni, és mit nem egy korlátozott tűzszünet idején? Nem lőnek, és mindenki marad, ahol van?
Hát sajnos ez nem egészen így van. Ez lényegében csak a légi csapásokra vonatkozik, tehát a szárazföldi hadműveletek, mivel ott Oroszország jelenleg nyerésre áll, tehát folyamatosan nyernek teret az orosz csapatok, úgy még az ukrán kézen maradt most már nagyon csekély orosz területeknél, amiket ugye még tavaly augusztus folyamán foglaltak el az ukránok egy meglepő betöréssel, amit abszolút nem számítottak rá. Az oroszok mind egyébként a kelet-ukrajnai frontokon, különösen Donyeszben meg Luhanszban. És nem vonatkozik egyébként a tengeri hadműveletekre sem, valószínűleg az lesz a következő lépcsőfok. Amit most korlátoztak, azok a légi támadások. Az Oroszország azt vállalta, hogy az elkövetkezendő 30 napon nem támadja az ukrán energetikai infrastruktúrát, aminek egyébként már sok értelme nincs is, mert ezt már lényegében szétlőtték az oroszok. Tehát ez egy rendkívül nagy lelkű felajánlás volt, miután mind a 4 végtagodat eltörtem vasrúddal, most megígérem, hogy egy darabig nem ütöm őket. Cserébe viszont az oroszok nagyon sokat kaptak, tudnélik. Az ukránoknak meg azt kellett vállalni, úgy, hogy ott se voltak. Bár ezt egyébként Zelenszkij maga ajánlotta fel még tavaly októberben, hogy nem fogják támadni az orosz energetikai infrastruktúrát. Ugye itt az ukránok messze nem olyan intenzitással támadták az orosz célpontokat, mint amilyen intenzitással az oroszok mai napig lövik Ukrajnát. Tehát elvileg már energetikai létesítményeket nem támadnak, de például a lakóházak, lakótelepek, ipari üzemek, azok nem oda számítanak. Tehát az orosz légicsapások változatlan zajlanak, csak bizonyos célpontokat megígérték az oroszok, hogy nem támadnak. Az ukrán támadások jóval kisebbek voltak, viszont több olajfinomítóban megzavarták a termelést, kisebb-nagyobb tüzeket okoztak, szivattyú állomásokat tettek tönkre. Tehát az ukránoknak ezek a jóval kisebb, és az esetek többségében nem is annyira hatásos támadásai, mert nagyon sokszor az orosz légvédelem szinte minden eszközt lelőtt. Ezek ha sikerültek, akkor akár több százmillió dolláros veszteséget is tudtak egy-két nap alatt okozni az oroszoknál, mert csökkentették a kitermelés, vagy a finomító kapacitás, vagy az export kapacitást. Cserébe az ukránoknak ezzel kell leállni, tehát az oroszok relatíve keveset adtak, nem támadták azt, nem fogják azt támadni, amit lényegében már majdnem megsemmisítettek, de cserébe továbbra is támadhatnak szinte bármi mást a levegőből. Míg az ukránok azt az egyetlen támadási formájukat kellett, hogy abba hagyják, amivel érdemleges anyagi károkat tudtak okozni az orosz hátországban. Ez Oroszországnak egy hatalmas győzelem, az egy abszolút diplomáciai siker.
Az ukránok önmagukban, önállóan képesek lettek volna támadni az orosz energetikai infrastruktúrát? A hét elején korábban voltak arról hírek, hogy az amerikai műholdas meghírszerzési támogatást megfosztották.
Ja, már visszakapták egyébként.
Azzal képesek lettek volna támadni?
Igazából ugye erre az ukránok nem nyugati eszközöket használnak. Vannak saját gyártású különféle pilóta nélkül repülőeszközei, drónjai, kamikáze drónja, ugye ezeknek a katonai megnevezése cirkáló lőszer. Vannak köztük olyanok is, amik nem nagy mennyiségű, tehát ilyen 20-30 kiló robbanóanyagot akár 1600 kilométer is el tudnak vinni. Ezek pont az olyan célpontok ellen relatíve hatásosak, mint mondjuk egy olajfinomító. Hát gondolj bele, hogy mekkora százhalombattait, az oroszok még jóval nagyobbak, és ugye az olajfinomítóban az a kellemes dolog, hogy bárhol csapódik be egy drón, valószínűleg másodlagos tüzeket okoz, és komolyabb problémát tud okozni. Itt ezeket az ukránok többé-kevésbé, nyilván kell hozzá a Starlink a vezérléshez, de ezek valamennyire autonóm módon is tudnak repülni. Nyilván az amerikai támogatással sokkal pontosabbak, de nagy kiterjedésű célpontok, vagy akár egy Moszkva, vagy egy Szentpétervár ellenében magát a várost el tudják velük találni. Tehát az orosz eszközök nyilván a saját GLONASS műholdas navigációs rendszerüknek köszönhetően, plusz azért is, mert az oroszok által alkalmazott robotrepülőgépeknek vagy ballisztikus rakétáknak 500-600 kilós robbanófeje van, ugye sokkal nagyobb pusztítást tudnak okozni. Ezeket továbbra is alkalmazzák közlekedési célpontok ellen, meg más a háború szem, vagy egyébként pusztán azért is, hogy egy kicsit még jobban rongálják az okra lakosság moráját.
Az látható-e most, hogy a korlátozott tűzszünet ideje alatt a szemben álló felek milyen műveleteket fognak végrehajtani? Kinek mi a célja?
Hát az ukránoké most már gyakorlatilag csak a kitartás, tehát egyértelmű, hogyha Oroszország meg az Egyesült Államok valamire jut. Most az látszik, hogy Putyin amennyire tudja, húzza, halasztja a megállapodást. Mindig mert, újabb ki, persze, előre. Mert hogy így van, most ők áll, növék a hadászati kezdeményezés, hogy a katonák ezt mondani szokták. Biztos, hogy az oroszok mennek tovább előre északon. Még minimális területek vannak az ukránok kezén. Ugye egykor augusztus közepén nagyjából 1200 négyzetkilométert foglaltak el az ukránok. Na most arányában ezt úgy kell elképzelni, hogy Oroszország területe 17 millió és 98 ezer négyzetkilométer, tehát a középiskolai atlaszon, Oroszország atlaszon egy gombostű fejnyi területet foglaltak el. Ez inkább presztízs Moszkva számára. Ebből egy olyan nem egész 100 négyzetkilométer lehet még az ukránok kezén. Ugye a legnagyobb településeket az oroszok már visszafoglalták. Ezt Moszkva biztos, hogy mind el akarja foglalni, mert nem fog leülni úgy Putyin tárgyalni az ukránokkal, a végleges, mert hogy csere alapja legyen az ukránoknak. Tehát minden orosz területet már csak mondjuk úgy azért is, hogy arcvesztés ne éri az orosz elnököt, az orosz erők biztos, hogy visszafoglalnak a megállapodás előtt. A két másik terület, ahol még komoly ukrán, bocsánat, orosz támadások várhatók, az Donetsk meg Luhansk oblaszt, azaz megye. Ugye ez a kettő volt az, ami már 14-ben, hát mondjuk úgy erős orosz ráhatásra levált Ukrajnáról, és Oroszország 22. február 24-én ezeknek a területeknek a függetlenségért indította meg úgymond a különleges katonai műveletet, tehát ezt a két megyét Moszkva szeretné teljesen elfoglalni. Luhanszk esetén ez már majdnem megvan, Donetsk esetében még nem igazán, és ott ráadásul Kramatorsktól, ami az ukrán védelemnek a megerődített városkája 100 000 lakossal, attól még nagyon messze vannak az oroszok. Tehát valószínűleg Luhanszkot teljesen el tudják foglalni az oroszok, Donetsket nem valószínű. További két megye is ott van még, mondjuk úgy az orosz kívánság listán, hogy ezek is még a 22. szeptemberi úgymond önkéntes népszavazással csatlakoztak Oroszországhoz, ez Harkiv, nehogy Harkiv, bocsánat, ez Herszon megye és Zaporizsia megye. Ezek esetében viszont ott van egy nagyon komoly természetes akadály, a Dnyipro vagy oroszról a Dnyeper folyó. Tehát itt ezekből, amit Oroszország birtokba tud venni, azt nagyjából elfoglalta. Annak a realitás, hogy az oroszok erőből átkeljenek a folyón, és a háború eredeti céljai közé tartozó Odesszát is el tudják foglalni, most a nullához közelít. Tehát Kelet-Ukrajnában várhatók még nagyon heves harcok. Kérdés egyébként, hogy mekkora eső fog esni ott, mert ha komoly esőzések lesznek, akkor megint kialakul az úgynevezett raszputyica, tehát olyan sár lesz, ami jelen esetben az ukrán védőknek fog kedvezni, mert a nehéz technika mozgását is akadályozni fogja, viszont a gyalogság azon is át tud valahogy kelni, tehát a gyalogsági támadások, a lövészerőknek az előrenyomulása vélhetőleg fokozódni fog. Mindenki tudja, az ukránok és az oroszok is, hogy amikor aláírják a tűzszünetet, és véget érnek a harcok, a de facto helyzet, tehát a tűzszüneti vonal, a fegyvernyugvásnak a vonala lesz az új határ. Ha elfogadják az ukránok, hanem Oroszország azokat a területeket tulajdonképpen megszerzi, magához tudja csatolni.
Elegendő lesz Oroszországnak?
Nem.
Erről?
Nem. De most ennyit tud elérni.
Mit fog csinálni később? Hát mi történik a tűzszünet 30, a korlátozott tűzszünet 30 napja után? Mi történik, hogyha aláírnak valamilyen megállapodást?
Hát a legvalószínűbb forgatókönyv az az, ami volt 2015 őszétől 22. februárig, egy alacsony intenzitású konfliktus. Tehát mesterlövészek lődözik egymást a frontvonalon, néha átlődnek aknavetővel is, a két fél kommunikációs háborút vív egymással, Oroszország próbálja hibridelni egész Nyugat-Európát, tehát az orosz álhír, cunami, az orosz troll farmok, az orosz zsarolóvírusok, Oroszország borzasztó kreatívan képes az ellenfelével szemben fellépni. Tehát itt nem csak egy orosz-ukrán befagyott konfliktus lesz, hanem lesz egy orosz-európai befagyott konfliktus is, hiszen az európai vezetők független attól, hogy Trump elnök úr mondjuk úgy markánsan megváltoztatta az amerikai álláspontot a háborúval kapcsolatban, a meghatározó európai országok vezetői, a britek, franciák, németek, olaszok, spanyolok és lengyelek álláspontja ott annyit nem változott. Tehát lesz egy befagyott konfliktus, ami akár 5-10 évig is eltarthat, de arra semmi garancia nincs, ugye ezért aggódnak nagyon az ukránok, hogy mihelyt az oroszok elég erőt gyűjtenek, újra felszerelik a haderőt, betartalékolnak rengeteg lőszert, és a többi nem próbálnak meg megint kiharapni egy nagyobb darabot Ukrajnából. Tehát itt a legnagyobb probléma az, hogyha lesz is egy tartós tűzszünet, arra semmi garancia nincs, hogy azt Oroszország nem fogja felrúgni. Orosz álláspont szerint meg arra sincs semmi garancia, hogy Ukrajna nem fogja felrúgni, nem próbálja meg visszafoglalni a területeit. Akarom mondani, visszafoglalni az Oroszországnak jogszerint járó területeket. Tehát nyilván orosz álláspont szerint azok soha nem is voltak ukrán területek, hiszen mint Putyin elnök többször elmagyarázta, nincs is olyan állam, hogy Ukrajna, mert nincs is olyan nép, hogy Ukrán. De azt kell látni, hogy Putyinnak és Oroszországnak nem az a baja, hogy szélső jobboldali fasiszta vezetése az Ukrajnának, ami nyilván nem is igaz. Egy félig zsidó, félig orosz elnöktől nehéz elhinni, hogy ő tényleg náci lenne. Oroszországnak, és ezt Putyin egyszer-kétszer nyílta és kimondta, az a baja, hogy van olyan, hogy Ukrajna, hogy egyáltalán létezik olyan, hogy Ukrajna.
Ki milyen erővel tudná garantálni azt, hogy a fegyverszünet után következő béke az ennél a forgatókönyvnél tartósabb lesz? Kinek van hozzá annyi ereje?
Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye sokkal rosszabb a helyzet, mint volt 14-15-ben. Tehát akkor ugye egy 4-500 kilométeres frontszakaszról beszéltünk, most meg majdnem 2000 kilométerről, hiszen nem csak azokat a területeket kéne ellenőrizni, megfigyelni, ahol most harci cselekmények zajlanak, hanem gyakorlatilag az orosz-ukrán-belorusz hármas határtól egészen a Dnyeper folyó torkolatáig az egész kvázi frontvonalat, azt is, ahol effektíve nincsenek harcok, meg kéne figyelni. Na most vannak mindenféle kalkulációk, erre valahol 150 és 250 ezer fő közötti békefenntartó erő kellene, ha hagyományos alapelvekből indulunk ki. Ekkora összesen nincs ennyi békefenntartó jelenleg az ENSZ-nek, tehát ez egy irgalmatlan létszám, és nyilván a költségei meg csillagászatiak lennének.
Mit lehet tudni arról, hogy a háborúban álló felek a korlátozott tűzszünet idejét mire akarják felhasználni? Ez most 30 napnak tűnik.
Ezt semmire nem lehet felhasználni, ugye itt azt kell látni, hogy a szárazföldi műveletek továbbra is zajlanak. Az orosz légierő, a csapatok, a szárazföldön folyó harcokban résztvevő lövészerői, harckocsi erői támogatására változatlan intenzitással fogja lőni, bombázni a frontvonalat. Tehát ezt mondjuk átcsoportosításra vagy egyebekre nem lehet használni. Az ukrán légvédelem sem fog tudni pihenni, mert az orosz légitámadások továbbra is menetrendszerűen minden éjszaka meg fognak érkezni, zömmel Shahid drónokkal, csak innentől kezdve nem deklaráltan az energetikai létesítményeket fogják támadni, hanem mondjuk a vasútvonalakat, vagy a hadiparüzemeket, vagy akár az önkormányzati épületeket, tehát nem fognak leállni sem a légiműveletek, csak bizonyos célpontokat nem támadhatnak. Az oroszok, ha véletlen eltalálják, akkor meg azt fogják mondani, hogy mert az ukránok eltérítették a rakétát, vagy mert az ukránok légvédelem megrongálta az eszközt, ezt nem direkt zuhant oda, tehát nem fog leállni semmi, csak egy bizonyos célpont kategóriát az oroszok megígérték, hogy nem fognak támadni. Tehát gyakorlatilag az ukrán lakosság ebből semmit nem fog érzékelni, hogy úgymond ez most egy ilyen 30 napos korlátozott tűzszünet, mert csak a légi hadműveleteket érinti, tehát a szárazföldi harcok zavartalanok lesznek, és csak bizonyos célpontokat nem támadnak az oroszok.
A tengeri korlátozásnak mi értelme van ott? milyen harcok folynak egyáltalán?
Hát egyelőre semmilyenek. Leginkább azért, mert az ukránok úgy tudták kiszorítani az orosz haditengerészetet a különféle tengeri autonóm fegyverrendszerékkel. Ugye ezek nem pilóta nélkül repülőeszközök, hanem kezelő nélküli öngyilkos hadihajó kvázi, hogy effektíven nincs is haditengerészetük. Az most ilyen senki földje. Ha lenne egy deklarált tűzszünet, akkor például az, ebben az esetben egyébként érdekes módon inkább az ukránoknak kedvezne, mert az orosz haditengerészetnek a Novorosszijszkba visszahúzódó hajói, ez a Kaukázus tövében van, tehát a Krimből, Szevasztopolban az ukránok ki tudták szorítani az orosz flottát. Onnan kifutva az orosz hajók a rajtuk lévő irányított fegyverrendszerekkel, főleg kalib manőverező robotrepülőgépekkel déli irányból napi szinten támadják a mai napig Ukrajnát, főleg Odesszát és környékét, meg azokat a kikötőket, ahonnan az ukrán gabona exportot el tudják juttatni a világpiacra. Tehát ha belépne a tengeri tűzszünet, az már jó lenne az ukránoknak is. Nem véletlen, hogy az oroszok az első körben ezt nem akarták beemelni. Egy kicsit biztonságosabbá válna a hajózás. Tehát az nagyon megnyugtatná mondjuk a románokat, a bolgárokat, meg a törököket. Azt is tudni kell, hogy itt a háború kezdetén mind a két fél, de főleg az ukránok ilyen 40-50 éves rozsdásodó aknákat hozott elő, vízi aknákat, azt beszórták a partszakaszaik védelmében, azokat megette a sósvíz. Tehát a Fekete-tenger most tele van sodródó vízi aknákkal. Megindulhatna például egy nemzetközi felügyelettel, akár egy aknamentesítő művelet is. Tehát annak már láthatóbb következménye lesznek, de nagyon fontos, hogy ez még mindig nem vonatkozna arra, hogy Oroszország leállítaná a szárazföldi támadó műveleteit. Valószínűleg az lesz az utolsó pont, és valószínűleg abba Putyin csak akkor fog belemenni, ha már úgy érzi, hogy több területet az orosz csapatok most már nem tudnak elfoglalni.
Ha megvan egy nem korlátozott tűzszünet, akkor abban mi számít tűzszünetsértésnek? Az átaknázás, átaknavetőzés, mesterlövészek átlövése, az már az?
Hát vagy ez, valami, igen, vagy ezt nehéz megmondani. Határ. Hivatalosan igen, gyakorlatilag nem annyira. Itt azt kell látni, hogy közel 2000 kilométeres arcvonalról van szó. Ahol tényleges küzdelmek zajlanak, az is több, mint 1400 kilométer. Tehát ott azt elérni, hogy mind a két oldalon, ukrán oldalon több, mint félmillió, orosz oldalon majdnem 750 ezer katona van most körülbelül. Becslésekről tudunk csak nyilatkozni, tehát exakt adatokat senki nem tud. Talán csak a két hadvezetés, de ők meg nyilván nem mondják el. De most ezeknek a szerencsétlen katonáknak egy része komoly poszttraumás stresszben szenved. Ugye többségük már 3 éve ott van a fronton. Olyan, hogy egyszer ne úgy kelljen, hogy kicsit csak átlövök, nem nagyon van. Tehát mondjuk az, hogy itt-ott dörögnek a fegyverek, az sajnos majdhogy nem természetes. Gondoljunk bele, hogy Panmunjomban a két kóra között 53 óta tűzszünet van. Északkorra azért évente 4-5-szer akár tüzérséggel is átlő, és ebből nem lesz háború. Tehát nagyon sok mindentől függ. Valószínűleg az ukránoknak kevesebb minden lesz szabad, mint az oroszoknak. Mert itt is az van, hogy amikor az erősebb sérti meg, attól nagyobb a tolerancia küszöb. Én úgy gondolom, hogy amikor mondjuk már több ezer katona indul meg előre, vagy harckocsikat is bevetnek, az már biztos tűzszünetsértés. Amíg ilyen mesterlövészek, meg mit tudom, ilyen rajszakasz, tehát 20-30-50-60 katona csap össze, az még lehet, hogy el lehet tusolni. Nyilván az elején sokkal nagyobb valószínűséggel alakulnak ki ezek az incidensek. Most gondoljunk bele, hogy bejelentjük, hogy mostantól tűzszünet.
Míg az eljut mindenhová,
még bármilyen modern technológia is van, ha épp rossz a rádiójuk, ha a parancsnoknak épp most tölték meg a családját, akár az oroszok, akár az ukránok, ő azért csak bosszút akar állni, tehát az eleje nagyon nehezen fog bekövetkezni. Utána minél hosszabb idő telik el, nyilván annál lejjebb megy a feszültségszint. Tehát itt el is kell hinni mind a két oldalnak, hogy tényleg vége van. Tehát az idő, és itt valóban benne van az, hogy bármelyik fél megszegheti. Tehát, és itt nincs meg a bizalom, tehát az oroszok nyilván attól félnek, hogy az ukránok kihasználják átcsoportosítást, azt újra támadnak, az ukránok nem ok nélkül félnek attól, hogy az oroszok ezt csak cselből fogják elfogadni. Tehát, hogyha mondjuk lemegy az első két hónap nagyobb balhé nélkül, akkor van arra esély, hogy ez akár évekig is így maradhat.
Új vezérkari főnököt nevezett ki Volodymyr Zelenszkij. Ebben a helyzetben ennek van jelentősége, hogy ki a parancsnok?
Hát igazából az a szárazföldi haderőkre vonatkozik, mert a szirszki tábornok az maradt a helyén, tehát nem az egésznek, nem a teljes ukrán haderőnek a vezérkari főnökét cserélte le. Nyilván igen, tehát azt látni kell, hogy használódnak el a tisztek. Iszonyatos a stressz, borzasztó a felelősség, Zsaluzni, aki ugye a Ukrajna megmentője volt, tehát róla mondták, hogy ugye elzavarták Londonban nagykövetnek, és egy év alatt 4 évet fiatalodott vissza. Tehát egész egyszer a felelősség meg a stressz megeszi a vezetőt, pláne a katonát, és hát nyilvánvaló az is, hogy Zelenszky is igyekszik a minden esetben egy picit a saját pozícióit erősíteni, akár a haderőn belül is. Ugye a másik oldalon is történnek ilyen váltások, csak az kevesebb visszhangot kap, mert nem is nagyon tudunk róluk.
Orosz követelés volt, hogy a tűzszünet elfogadása fejében a mozgósításokat, azokat Ukrajna állítsa le. Ennek mi értelme van?
Hát tessék leszerelni a katonákat. Ugye az orosz feltételeknek egy jelentős része arra vonatkozik, hogy Ukrajna hozza magát önvédelemre alkalmatlan állapotban, mondva, hogy nehogy megtámadják Oroszországot, csak ugyanez ukrán oldal úgy néz ki, hogy tegyük le minden fegyverünket, adjuk meg a kezünk, emeljük fel a kezünket, és higgyük el, hogy az oroszok nem fognak minket megtámadni. Tehát nyilván itt mind a két fél igyekszik számára előnyösebb megállapodást tetőalázni, és ezért vannak borzasztó verseny hátrányban az ukránok, hogy az amerikaiak meg az oroszok a fejük fölött egyezkednek. Tehát azt tudjuk, hogy mit akarnak az oroszok, azt is tudjuk az ukránok, hogy ők mit szeretnének, de nekik nincs arra esélyük, hogy elmondják az igényeiket, és itt vetődik fel az a kérdés, hogy így mennyire van esély arra, hogy egy ténylegesen működő tűzszünetet tető alá hozzunk, hogy az egyik hadviselő fél nincs ott a tárgyalásokon. Mert lehet, hogy az amerikaiak kvázi kizsarolták az ukránokból, nagyon komoly erővel rávették az ukránokat arra, hogy fogadják el, amit ők letárgyalnak. De attól még ez nem fogja vigasztalni, mert tényleg az lesz, hogy szereljelem az ukrán haderő, érjen véget a mozgósítás, küldjék haza a tartalékosokat, azoknak egy része, ha újra mozgósítás lesz 3 év háború után, nem biztos, hogy bemegy. Tehát egy egyszer szélne keresztett haderőt újra összerakni, nagyon nehéz. Tehát igazából az oroszok azt igyekeznek elérni, hogy Ukrajna önmagát se legyen képes megvédeni. Nyilván abban az ukránok meg nem fognak belemenni. Van ráció az orosz kérésben is, mert ők is félnek az ukránoktól. Tehát itt azt kell látni, hogy az oroszok sem nyugodtak, az orosz haderő is végletekig túl van feszítve, irgalmatlan veszteségeket szenvedett el. Több ezer szám, hanem 10 000 szám nehéz technikát. Tehát az oroszok is romokban vannak, csak nekik még mindig jóval több tartalékuk van.
Azt honnan lehet tudni, hogy Ukrajnának mennyi védelmi motivációja van, hogy mennyire akarnak harcolni? Mert ez nem mindegy.
Hát ugye ezt nehéz megmondani. Ott is vannak közvélemény kutatások, vannak kétségek ezekkel kapcsolatban, tehát nem biztos, hogy mindenki az igazat mondja, a legtöbb közvéleménykutatásnál ez így van, de nyilván Ukrajna sem, Európa értelemben Ukrajna nem egy demokratikus ország. Fényévekkel demokratikusabb, mint Oroszországon, meg se kérdezik az embereket, de hivatalos közvéleménykutatások szerint az ukrán lakosság közel 60%-a még támogatja Zelenszkijt. Az ukrán haderő állományának 2/3 még harcolna, ha muszáj. Tehát az látszik, hogy az ukrán lakosság egy része már elengedte az elfoglalt területeket. Tehát, hogy ők már bele tudnak abba menni, hogy nem kimondva, hogy ez már Oroszország, de hogy itt fagyjon be a dolog, aztán adjunk magunknak egy olyan mentőkötelet, hogy ezt majd diplomáciaig rendezzük, ami nagyjából azt fog jelenteni, hogy sosem kapjuk vissza, de gyakorlatilag szóban nem mondtuk, hogy lemondunk róla, és egyezzünk meg. Tehát a társadalom, meg a lakosság egy része már megegyezést akar, viszont még mindig közel a fele meg azt mondja, hogy minden orosz takarítsunk ki Ukrajnából. Nyilván ezért is nagyon nehéz az ukrán vezetésnek megegyezni, ezért tulajdonképpen az valóban előre mozdította a dolgot, hogy az Egyesült Államok, nevezzük nevén, belezsarolta Ukrajnát abba, hogy álljon rá erre az alkura, kvázi egy vakalkura, mert nem tudja, hogy miben fognak megegyezni az oroszokkal, mert abban az egy hétben, amíg, és itt nem is az, hogy nem ment fegyver, az volt tartalékban, nem kaptak hírszerzési, tehát megvakult az ukrán haderő, nem tudták, honnan érkeznek az oroszok, milyen erővel, ugye eddig ez volt az ukránoknak az az előnye, amivel az oroszoknak a mennyiségi fölényét ki tudták egyensúlyozni. Tehát Ukrajna nem tud nemet mondani az amerikaiaknak. Nincs abban a helyzetben. Fordítva nincs ilyen. Tehát Putyint Trump nem tudja akarat ellenére rávenni semmire.
Számít-e Ukrajnának a 26 európai tagállamnak az a politikai nyilatkozata, ami körülbelül 2 hete volt, és amiben az is áll, hogy Ukrajnát a lehető legerősebb helyzetben kell tartani a béketárgyalások előtt, alatt és utána is?
Hát ez abszolút. Tehát nyilván azt a pofont, azt a sokkot, amit az elhíresült Trump, Vance, Zelenszky, nem nevezzük tárgyalásnak, ordibálás lett a vége, ami mondjuk ugye nemzetközi kapcsolatokban finoman szólva is szokatlan. Az egy óriási sokkot okozott az ukrán társadalomban, meg az ukrán vezetésben is. Nyilván az, hogy ezt követően az európai államok és a legmeghatározóbb európai államok együttesen kiálltak Ukrajnára, mert ez nem csak szóbeli volt, tehát az európaiak fokozták a tüzérségi lőszer szállítást, küldtek több pénzt, tehát Európának tényleg az elem érdeke, hogy a lehető legmesszebb tudják maguktól Oroszországot, tehát a lehető legerősebb Ukrajna maradjon meg köztük és az újra terjeszkedő orosz birodalom között. Amerikának ez majdhogy nem teljesen mindegy, pláne a mostani Trump vezette republikánus Amerika Egyesült Államoknak, nekik ez egy sokadrandó kérdés, például Kínával összevetve, vagy akár a közel-keleti kérdésekkel összevetve. Tehát nyilvánvaló, hogy ez egy kicsit mutatja a jövőt is. Bárhogy is lesz lezárva ez a konfliktus, Ukrajnát sokkal inkább az európaiaknak kell egyben tartani, és fenntartani, és megerősíteni Oroszországgal szemben, mint az USA-nak. Ugye ez a Biden adminisztráció alatt ez a támogatás nem csak a háborúban, már a háború előtt is töretlen volt, amikor akadozott, azt elsősorban a republikánus pártnak mondjuk az obstrukciós stratégiája okozta. Tehát ez nagyjából azt is jelenti, hogy hosszú távon, nyilván most kiderült, hogy az USA-ra nem számíthat Ukrajna, viszont az európai államokra hosszú távon is számíthat. Viszont, ez nagyon fontos, az ukrán vezetés, ugye Zelenszky még Washingtonból is úgy indult haza, hogy azt hitte, hogy valamit ő még visszafoglalhat, hogy mármint területileg Ukrajna visszanyerhet. Most már az ukránok is rájöttek arra, hogy ez az európai támogatás, ugye ez a tetrekészek koalíció, ez, egyébként ez nem csak európai országokat foglal magába, Kanada. Ott van Kanada, Új-Zéland, Ausztrália, Japán, Dél-Kóra, tehát igazából ez az úgynevezett globális nyom. De Japán több mint 10 milliárd dollárt adott. És ő tényleg szemben az amerikaiakkal, akik ugye a pénz legnagyobb részét a saját védelmi iparuknak adták, Japán ezt a 10 milliárd dollárt ezt odaadta Ukrajnának. Dél-Kóra 5 vagy 6 milliárd dollárt adott, és ő például adott tüzérségi lőszert is. Tehát, hogy ezért erre nem, persze vannak, de jelentős gazdasági és katonai képességekkel rendelkező országok. Egy picit ez egyébként nem csak Ukrajnának üzentek, hanem üzentek Trumpnak is. Például azzal Japán, Dél-Kóra meg Ausztrália, hogy egy picit odaálltak az európaiak meg ebben a kérdésben.
De Európa ezzel a tetrekészek koalíciójával képes hozzávetőleg hasonló támogatást nyújtani, mint az amerikai kormányzat korábban nyújtott? Tehát elég garancia ez Ukrajnának?
Azt látni kell, hogy Európa azt el tudná érni, hogy az európai támogatás szerintem ahhoz elég lenne, meg nem csak én nagyon sok szakértem, hogy az idei évet Ukrajna végig háborúzza, csak nincs értelme. Hogy az európai támogatás kb. Arra lenne elég, hogy Ukrajna ne omoljon össze. Európa, az európai államok együttesen, plusz Kanada, Japán, Dél-Kórea, meg az EU, ugye az EU önmagában is jelentős donora volt Ukrajnának, jóval több pénzt adott, meg fegyvert is, mint az USA. Bizonyos kategóriákban Patriot légvédelmi rakéták, Európa nem tud olyat. De az európai meg az amerikai együtt kellett Ukrajnának. Ha államokra bontjuk, messze az amerikai volt a legnagyobb, és ezt a nagyjából az amerikai eddig besülések vannak, csak körülbelül 120 milliárd dollár értéknyi támogatást adtak, ezt Európa pluszba még nem tudja odaadni. Tehát mondjuk évi még 40 milliárdot, nem biztos, hogy Európa képes lenne azon felül, amit eddig adott, berakni Ukrajna mögé. És ami nagyon fontos, Ukrajna ezzel sem tudna nyerni, mert ha ez elég lett volna, akkor már Ukrajna visszafoglalt volna a területeket. De hát erre ugye gyakorlatilag 22. novembere óta, amikor a Herszoni hídfőből kivonultak az orosz csapatok, azóta Ukrajna nem nagyon tudott területet nyerni. Tehát abban ritkán mondok ilyet Trumpnak, meg a Trump kormánynak igazam, hogy ez egy megnyerhetetlen háború, és ezt be kell fejezni. Mert ez egyébként az ukránoknak sem jó, félreértés ne essék. Abban, hogy ezt akár azon az áron is, hogy Putyin rengeteget nyerjen, abban már komoly vita van az európai partnerek és az Egyesült Államok között.
Milyen terv látszik Európa védelmére arra az esetre, hogyha Ukrajna nem tudja tovább folytatni a védekezést, és lényegében elesik? Akkor mit fog Európa csinálni?
Hát ezt nehéz megmondani, mert azt látni kell, hogy ennyi erő meg az oroszokban sincs. Tehát egészen egyszerűen lehet, hogy még mondjuk Harkiv megyét el tudnák. Ez kéne is az oroszoknak, ugye a Donyec medence, Harkiv meg a térség, az a birodalmi orosz-szovjet nehézipar egyik központja volt. Tehát az nagyon kéne Moszkvának. Harkiv egyébként tüzérségi lőtávolságon belül 40 kilométerre sincs az orosz határtól. De annál tovább nagyon nehezen jutnának az oroszok mostani állapotukban. Tehát abban a nagyon valószínűtlen forgatókönyvben, ha Ukrajna összeomlana, akkor több milliós, hanem 10 milliós menekült áradatra kéne felkészülni, mert azt látni kell Bucsa, Iprin, meg egyéb borzalmak után, hogy az ukrán lakosság jelentős része nem óhajt a putyini orosz birodalomban élni. Tehát igazából sokkal valószínűbb, hogy Ukrajnából lenne valami felperzselt föld, mint egy működő terület, mert Oroszországnak arra erőben nem lesz elég pénze, hogy Ukrajnát újjáépítse. Nem is biztos, hogy akarná. Valamilyen puffer államban maga Moszkva is érdekelt. Például azért is, mert több száz kilométer közös határ még azokkal a lengyelekkel, akik gyakorlatilag zsigerből, teszem hozzá, történelmileg megalapozottan gyűlölik az oroszokat, az oroszoknak sem kell. Tehát az látszik, hogy Európa most döbbent rá arra, pedig ezt egyébként az első Trump kormányzat alatt is el kellett volna fogadni, és Bidennel gyakorlatilag csak kaptunk 4 év türelmi időt, mert Bidenék ugyanazt mondták, mint Trump, hogy tessék már többet költeni a saját védelmetekre, csak messze nem olyan nyersen vagy határozottan, mint ahogy ezt most a Trump kormányzat teszi. Tehát ez a 800 milliárdos európai védelmi alap, ez a nagy európai fegyverkezési program, ezt célozza meg egészen egyszerűen, sokkal többet kell Európának védelmi célokra költeni, és ez nem elég, sokkal nagyobb haderőket kell fenntartani.
De bocsánat, az civilek számára is érthető nyelven megfogalmazható, hogy milyen fenyegetésre kell kalibrálni az Európai Unió országainak haderejét? És kivel hát szemben kell kalibrálni?
Ezt ugye, országa válogatja, tehát nyilván az olaszokat, spanyolokat, mondjuk spanyolokat, portugálokat a legkevésbé, ők vannak a legmesszebb Oroszországtól. Szerintem ez regionálisan más és más. Nyilván a skandinávok, baltiak, lengyelek, románok, azok félnek az oroszoktól, mint a tűztől. Történelmileg pontosan tudjuk, hogy miért. A csehek ugyanígy állnak hozzá. A magyar meg a szlovák álláspont már picit más. De ugye itt van a déli fenyegetés, Észak-Afrika lángban áll, a Magreb térségben polgárháborúk vannak, közel és közép-kelet, gerilla háborúk, polgárháborúk, terrorcsoportok, tehát Európán kívül ott van egy tűzgyűrű, rengeteg konfliktussal, és ezt Európának kell kezelni, meg kell védeni a földközi tengert, ha mástól nem, a tömeges migrációt részben ott is meg kell fogni, be kell avatkozni, ha kell, a déli területeken, mert meg kell akadályozni polgárháborúkat, ki kell menteni európai turistákat, tehát mindenre is fel kell sajnos készülni. Gerilla hadviselésre, és bizony fel kell készülni egy nagyobb háború Oroszország ellen, mert ha nem tesszük meg, és mondjuk az Egyesült Államok ad abszurdum, elengedi a NATO-t, kiüresíti, vannak erre forgatókönyvek, és mondjuk az oroszok megtámadják a Baltikumot, mert nem hiszik el, hogy Európa hajlandó megvédeni a balti államokat, akkor nagy bajban vagyunk, mert ne derüljön ki, hogy Európa össze tud-e fogni akkor, hogyha mondjuk Oroszország megtámadja a baltiakat. Márpedig Putyinnak az étlapján szerepel a Baltikum is.
De az, hogy a lengyelek meg a baltiak kilépnek a Taposóakna egyezményből, ez azt jelenti, hogy telepíteni is fognak?
Vagy egész biztos. Egész fognak? Biztos, azért. Tehát a lengyelek meg a baltiak már azon gondolkodnak, hogy a baltiaknak eleve egy alapvetően egy orosz támadásra kihegyezett stratégiájuk van. Tehát a baltiak nem arra készülnek, hogy megvédjék a Baltikumot esélytelen. Tehát akkor az erőviszonybeli különbség. A baltiak rengeteg páncéltörrakétát vettek, rengeteg ilyen könnyű lövészt képeztek ki, ők már eleve gerilla hadviselésre készülnek fel a stratégiájuk. Tehát ők úgy voltak eddig vele, hogy jönnek az oroszok, hatalmas területeket elfoglalnak, a mögöttes területen támadjuk őket, és majd jön a NATO. Tehát második hullámban megérkeznek a NATO főerők. Ugye erre volt némi biztonsági garancia is, mert 14-15 után előre telepítettek brit, német, amerikai, francia, olasz egységeket, tehát egy esetleges orosz támadásnál rögtön lettek volna brit, német, francia, olasz, amerikai halottak, tehát rögtön benne lettek volna a konfliktusban. De ugye ennek az elrettentésnek a legnagyobb eleme a világ legerősebb hadereje volt az amerikai. Most komoly kétségek vetődtek fel azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államoknak megérne egy háborút Európa.
Miből fog látszani, hogy a NATO-ból az Egyesült Államok kivonja az erőt? Csapatmozgásokból, hogy milyen amerikai katonákat
például hova tesz? Ugye jelenleg Európában több mint 100 000 amerikai katona van. Ha mondjuk ezeket elkezdi 10 000-vel kivonni, kiüríti a bázisait Németországban, Romániában, Olaszországban, vagy akár az Egyesült Királyságban, az egy elég markáns jele annak, hogy az Egyesült Államokat. Politikailag egyébként öngól lenne, hiszen az Egyesült Államokat a szövetségi rendszereit teszi globális hatalommá, meg az, hogy mindenhol vannak katonai bázisai. Tehát nem feltétlenül látom át, hogy ebben mi lenne a ráció, de mondjuk úgy, hogy a Trump kormányzat legtöbb lépését azt az én tudatom nem tudja átfogni. Tehát, hogy
lehet, hogy van valami mesterterv.
Igen, csak azt én nem látom, nem vagyok elég okos hozzá, tehát ezt én felvállalom. Tehát itt van például az is, hogy az Egyesült Államok vezetése például nem fog elmenni a NATO csúcsokra. A NATO-ba delegált amerikai tábornokok egy részét hazarendelik. Azt küldenek helyettük egy tábornok beosztásba a ezredes. Tehát ezek ilyen nagyon komoly jelzések, vagy az Egyesült Államok például ad abszurdum mondhatja azt is, hogy felkéri a NATO-t, hogy a NATO tagállamokat, hogy mondjuk a Norfolki transformációs parancsnokságon csökkentsék a jelenlétüket. Tehát kvázi felkéri a többi országot, hogy ugyan hívjátok már haza a katonáit. Tehát rengeteg olyan lépés van, ami nem fogja azt jelenti, hogy de facto megszűnik a NATO, csak ki fog üresedni a szervezet.
De a NATO így kiüresített állapotában, amit reméljük nem jön el, mire képes?
Hát önmaga, így semmire. Tehát ugye a NATO-t igazából, és ebben megint igaza van a Trump kormányzatnak, azt tette igazán elrettentő erővé, hogy ott benne volt az USA. Ugye az USA adott globális hírszerzés, globális műholdhálózatot, globális haditengerészeti elérést az európai országok közül a briteknek meg a franciáknak együtt van egy jóval kisebb, külön-külön nem képesek erre. Adott irgalmatlan mennyiségű nukleáris robbanófejet, ugye a hidegháború végé 22 000-et, most 5050 és 100 között, tehát 5050-5100 közötti mennyiséget, ebből 1500-1700 darabot gyakorlatilag 10 percemből el tudnak indítani. Ha ez eltűnik, akkor Európának marad a 290 francia töltet, meg a 225 brit.
De ennek a francia meg a brit tölteteknek a számossága, a hatótávolsága a fontos, vagy az, hogy egyáltalán léteznek?
Az, hogy egyáltalán léteznek. Nyilván a másik oldalon van nagyjából 5600 orosz töltet. Ebből az oroszoknak is nagyjából 1600-1700 piros gombon van, tehát 10-15 percemből indíthatók, készültségbe helyezhetők és indíthatók. Ugye az oroszok menetrendszerűen szokták fenyegetni nukleáris csapásokkal az európai államokat, amióta megindult. Medvegyev feladata, így van. És a brit védelmi miniszter nem mostani az előző kormánybeli mondta azt, hogy ő felsége kormánynak egy darab tengeralattjárója van kint. Azon ugye a brit Vanguard osztályhajókon interkontinentális ballisztikus rakéták vannak, a Trident 2-esek 12 000 kilométerig el tudnak lőni, tehát az Atlanti-óceán közepéről gyakorlatilag kényelmesen elég a Kamcsatkai félszigetet is, de egyébként Latin-Amerika déli részét is. Tehát nincs a földnek olyan pontja, amire a britek, és hasonló a francia képesség is. És ő mondta, hogy azon az egy hajó 48 darab atomtöltet van, az 48 orosz nagyváros. Tehát egy brit hajó, meg a francia hajókon 64 töltet van, a francia töltetek A brit töltetek, amennyire tudjuk, hogy ez titkosított adat, valahol 100 és 150 kilotonna robbanóerő között vannak, a hiroshimai 12 kilotonnás volt, tehát nagyjából 8-10 Hiroshima szor 48. A franciákon 64 töltet van, tehát eleve több töltet van a francia hajókon, és nagyobbak a robbanófejek is, azok olyan 150 kilotonnásakra becsültek. Tehát a brit meg a francia kapacitás, és ugye ez csak az egy-egy hajó, mind a két haditengerészetnek négy van, amiből egy minimum kint van. Tehát ez a két hajó együttlő, az gyakorlatilag az összes félmilliósnál nagyobb orosz nagyváros elpusztítása elég, úgy, hogy Moszkvára meg Szentpétervára minimum 5-6-ot kilőnének.
De az az elképzelés, amit Emmanuel Macron szellőztetett meg, hogy a francia véderőt, a katonvéderőt ki kéne terjeszteni valahogyan Európa fölé, ez működőképesnek tűnik?
Abszolút. Nem véletlenül az első, aki ezt lelkesen üdvözölte, az Friedrich Merz, a leendő német kancellár.
De nekik nincsen.
Nekik, és mondjuk optikailag nem is mutatna jól a Németország bejelenteni, hogy fejleszt. Merz egyébként meglebegtette azt is, hogy a német kormány beszállna a brit meg a francia nukleáris elrettentés megfinanszírozásába, ha cserébe kapnának nukleáris védelmi garanciákat.
De ha van ilyen nukleáris, vagy lesz ilyen nukleáris védelmi garancia, akkor minek a NATO? Akkor ez valahogy a NATO berkein belül működne?
Az hát ez inkább európai, így is lehet, meg akár európai szinten. És ugye ezt egy kicsit nehezíti, hogy a britek kiléptek az EU-ból, de most egyébként pont az látszik, hogy valamilyen szinten a britek a kezdése, senki nem gondolta volna, hiszen Nagy-Britannia meg az USA között évtizedek óta van az úgynevezett special relationship, a különleges kapcsolat. Tehát egy sokkal mélyebb, katonailag is szorosabb együttműködés, hogy épp a britek lesznek azok, akik miután kiderül, hogy az Egyesült Államok el kívánja engedni, vagy jobban el kívánja engedni Európa kezét, pont a britek lesznek azok, akik bármilyen kezdeményezés élére állnak. Tehát az látszik, hogy brit részről is van erre valamennyi hajlandóság.
Arra van elképzelés, hogy ha a britek meg a franciák atomvédő ernyőjét is ide számítjuk, akkor miféle haderőfejlesztést kell csinálni az európai országokban? Mert az nem járt, látszik nagyon járhatóan, hogy aki nagyon messze van Oroszországtól, az nem csinál semmit, aki meg közel, az meg többszörösét körti.
Igen, iszonyatos aránytalanságok vannak, tehát Kanada épp hogy a GDP 1%-át költi, Lengyelország 4,2-t. Hosszú távon az a lengyel költés nem fenntartható, tehát az látszik, hogy a lengyelek rettegnek. Irgalmatlan mennyiségű fegyvert vettek főleg Dél-Koreától, azért, mert ő tudta azonnal eladni őket. Vettek volna ők szívesebben az amerikaiaktól, de annyi még az amerikaiaknak se volt. Portugália, spanyolok alig ugorják meg az 1%-ot. Tehát itt valóban valami közös, csak ezt megint európai szinten nagyon nehéz, mert a spanyol lakosság nem érzi akkora fenyegetésnek Oroszországot, mint akár mondjuk az osztrák. Nem is beszélve mondjuk a finnről, a svédről, akik ugye mindig azt szoktam mondani, hogy mennyire. Az lényegtelen, hogy elhisszük-e mi itt Magyarországon, hogy az oroszok meg akarják-e támadni a NATO-t, vagy az oroszoknak agresszív céljaik vannak-e. Hát a svédek a legjobb példa. A svédek utoljára Napóleonnal háborúztak. 210 év, majdnem 210 év semlegességet engedtek el, ami megmentette őket a második világháborútól, meg az elsőtől, hogy beléphessenek a NATO-ba, ők annyira rettegnek az oroszoktól. Tehát itt van egy nagyon komoly félelem, viszont az a baj, szóval megint az örök Európai Uniós, meg az európai probléma, hogy nagyon sok elképzelés van arról, hogy ezt hogy kéne orvosolni, csak vagy egy közös megállapodásra nagyon nehezen jutnak az európai államok. És ennek lehet egy olyan forgatókönyve, ami már most látszik, hogy lehet, hogy egy idő után a kicsik egy részét ebből ki fogják hagyni. Mert amikor ugye összeült az első válság tanács Párizsban, aztán Londonban, egy csomó országot oda nem is hívtak meg. Csak a nagyokat.
Például egy olyan országnak, ami hagyományosan semleges, mint Ausztria, az mit csinál? Ilyenkor fegyverkezik? Vagy abban bízik, hogy olyan a terepen, hogy azt nem lehet elfoglalni, mert magas meg
az osztrákok hagyományosan egyébként relatíve sokat költenek, tehát a semlegesség sokba van. Tehát az osztrákok egy relatíve ütőképes és korszerű haderőt tart. Van is miből? Tehát nyilván Ausztria kellő, az egyfőre eső GDP-t tekintve a világ 30 legjobban teljesítő országa között van. Tehát a semlegesség az hagyományosan sokba került. Tehát például a svédeknek vagy a finneknek, miután beléptek a NATO-ba, nem nagyon kellett növelni, mert ők előtte is rengeteget költöttek védelmi célokra. De itt mindent át kell szervezni. És valószínűleg lesz egy közös európai harckocsi, mert ugye nyilván akkor tudunk igazán együttműködni, hogyha bizonyos típusokban közös van. És az a közös európai harckocsi nem akár nagy titkot, valószínűleg a Leopard 2-es családra fog alapulni, mert a NATO nagy része európai, de egyébként a kanadaiak is Leopard 2-eseket használnak. Valószínűleg lesz még egy-két, tehát lesz valami közös európai repülőgép, itt mondjuk, ha már csak kettő Rafale, meg a Eurofighter eleve megvan. Tehát,
meg a Saab Gripen.
Igen, az kevésbé valószínű, nem rossz egyébként a Gripen, csak ugye nem a nagy államok vannak mögötte. Ugye itt azért hadipari lobby is van ám. Valószínűleg, és nem véletlen egyébként, hogy a Rheinmetall az egyik legnagyobb európai cég, egyik legnagyobb nyertes az európai cégek közül ennek a háborúnak, hát Rheinmetall részvényei szárnyalnak. Mindenki Rheinmetall fegyvert akar.
A fegyverkezés ütemével egyidejűleg azzal párhuzamosan fog nőni a biztonságunk, meg a biztonságérzetünk is?
Ezt nehéz megmondani. Ugye itt igazából az a baj, ugye ez a majd, hogy nem ezzel kezdjük a biztonság és védelmi politikát tanítani, hallgatunk, ez a biztonsági dilemma. Tehát ha egyik fél fenyegetve érzi magát és elkezd fegyverkezni, arra meg az oroszok fogják úgy érezni, úristen, ezek ellenem készülnek, tehát ergo ők is elkezdenek fegyverkezni, tehát a két fél elkezd egymás ellen fegyverkezni, és senki nem fogja magát biztonságban érezni. Itt viszont most azt kell látni, hogy Európában most tudatosult, hogy gyakorlatilag az most bosszulta meg magát, hogy 91 óta itt szisztematikusan csökkentették a haderőket, vonták el az erőforrásokat a védelmi szférából, talán a britek meg a franciák kevésbé, hogy a mai napig globálisan jelen vannak. És a katonai infrastruktúra is, tehát most ott tartunk, hogy a NATO-nak egy csomó útvonalat, meg vasútvonalat korszerűsítetnie kell, mert el se tudnák juttatni a csapataikat Kelet-Európába, mert nem bírják a vasútvonalak a 70 tonnás harckocsikat. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy a haderőket kell korszerűsíteni, hanem az európai logisztikát, a közutakat, a hidakat, a vasútvonalakat is úgy kell korszerűsíteni, hogy egy háborúban ezeket a dögnehéz eszközöket, ja, a páncélhaubica is 55 tonna.
Oda
a közúton ezt oda kell vinni. Tehát itt logisztikai folyosókat megvannak papíron, csak nem költöttek rájuk 20 évig. Tehát itt a logisztikát is oda kell tenni, új műholdakat. Tehát itt messze nem csak a haditechnikáról van szó, hanem az egész komplex logisztikai rendszert, az információs technológiát, a műholdas felderítést, mindent mögé kell pakolni, és ez fog csillagászatian sokba kerülni. Viszont, ha eljutunk oda, hogy az amerikaiak nem adják oda, akkor meg ez azért fog nekünk bántóan hiányozni Európában, mert az oroszoknak ugyanez megvan.
Nekünk tehát meg nincsen
nekünk
saját.
Nekünk meg nincsen saját, így van.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.